Szép napot kívánok! Milyen utat járunk be szakmailag, és mi lehet egy-egy váltás, egy-egy siker, vagy éppen buktató mögött? Hogyan lehet a legnehezebb helyzetekből is felállni, és hogyan érdemes néznünk a világot, a pohár az félig tele, vagy félig üresen áll? Úgyhogy ezekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Somogyi Dia, újságíró, sportriporter, mert hogy 18 évig voltál a képernyőn, és nagyon sok mindennel foglalkoztál, és tegyük hozzá, hogy író is, mert hogy a múlt évben egy könyved is megjelent, úgyhogy örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én meg örülök, hogy meghívtál. Köszönöm szépen, szia!
Induljunk onnan, hogy bennem rólad egy olyan kép élt, nyilván a képernyőn keresztül az elmúlt két évtizedben, hogy egy határozott, önbizalommal rendelkező profi műsorvezető nő vagy. És amikor elkezdtünk egyeztetni, meg beszélgetni, akkor egy másik szint is megtapasztaltam, azt, hogy bevallottad, hogy azért vannak kétségeid, vagy voltak kétségeid, voltak bizonytalanságaid, és azon gondolkoztam, hogy mi lehet ennek az oka, amikor viszont évről évre tetted le az eredményeket.
Olyan érdekes, hogy tehát sokadik vagy, aki azt a megállapítást teszi, ugye a képernyőn keresztül, vagy a rádión keresztül, vagy bármin keresztül, a személyes találkozás előtt, vagy a különböző információk, plusz információk elolvasása nélkül, hogy magabiztos és határozott. Azt szokták még hozzátenni, hogy azt gondoltuk egyébként, hogy nagyképű is vagy. Tehát ez még, amit ugye csak a személyes találkozásnál derül ki, hogy erről nincsen szó. Igazából fogalmam sincs, hogy tűntem, vagy tűnhetek magabiztosnak az esetek többségében, mert sosem voltam egyébként úgy igazán magabiztos. Egészen próbáltam visszaemlékezni a gyerekkoromra, kisgyerekkoromra, hogy töltöttem ebbe vezető szerepet, vagy voltam-e hangadó, vagy voltam olyan, aki mindig meg volt győződve arról, hogy mit vegyem föl a loviba, a suliba, hogy mit fog mondani ez vagy az. És ez soha nem volt, és igazából soha nem is volt téma otthon, hogy
jól csinálod-e, amit csinálsz? Vagy hogy elégedett te veled a környezeted?
Igen, igazából mindig csak egy ilyen 1/1 értékelés volt, én arra emlékszem. Tehát mondjuk az édesanyám és közöttem, az édesapám annyira nem folyt bele nyilván a mindennapokban. Szerintem ugye a mi generációnkra jellemző, hogy úgy a gyerekek úgy valahogy így
felnőttek. Igen.
És én nem emlékszem arra, hogy lettek volna olyan beszélgetések, mint amilyenek most vannak mondjuk az én vagy a mi gyerekeinkkel. Egyértelmű volt, hogy iskolába járunk, egyértelmű volt, hogy ha rossz jegyet hozunk, akkor leszídnak minket, egyértelmű volt, hogy én sportoltam, hogyha elveszítek egy meccset, akkor leszídnak, és az, hogy egyáltalán a félelmeimmel, vagy a szorongásaimmal, ami egy gyerekben, vagy egy tiniben megvan, és felmerül, és előfordul, én nem emlékszem, hogy fordultam volna egyébként hozzá. Tehát én nem éreztem olyan jeleket, nem tudom, hogy ez volt inkább a jellemző, vagy az, hogy egy más kapcsolat volt. Biztos van, meg volt olyan, hogy nem is az, hogy barátként, mert nyilván az embernek az édesanyja, de hogy oda lehet menekülni, mint a gomba kalapja alá, hogyha esik az eső, mert az egyre nagyobb lesz. Én erre nem emlékszem, és én nem emlékszem megerősítésre.
És lehet, hogy innen gyökerezik ez, de lehet, hogy generációs kérdés is, mert erről is beszélgettünk itt már pár szót, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést. A szakmai sikerek szerinted szép lassan azért meghozzák ezt a várt magabiztosságot?
Olyan érdekes, hogy ha az ember elér valamit, az nem biztos, hogy a környezete egyébként megerősíti. Legyenek a szülei, legyen az a szakmai környezete, tehát nem vagyok abban biztos, hogy így pacekba belemondják az embernek, hogy ez jó volt, vagy leírják, hogy ez jó volt. Én igazából erre sem emlékszem. Minden olyan természetesen, tehát az, hogy én bekerültem a tévébe, vagy egy rádióba, vagy írtam, vagy tudósítottam, tehát bármi, ez ilyen természetes volt.
Jött az újabb feladat, nem volt meg ez kell oldani.
Igen, tehát, hogy még azt gondolom, hogy ezek baromi nagy dolgok. Egyesével. Együtt meg aztán pláne. És ez az, ami szerintem így építi az embert, hogyha ilyet kap felnőtt fiatalként, vagy fiatal felnőttként a pályája elején, amihez egyébként az édesanyja segítette, segítette hozzá, akarva, akaratlanul is, tehát a puszta véletlen során, mert hogy én mindig azt mondtam, hogy az én munkám az olyan munka, mint bárkié, csak többen látják. És akkor akinek meg nem ilyen melója volt, hát mondták, de Dia, hát azért ez nem egészen olyan munka. Tehát, hogy azért ez egy különleges dolog, hogy ezt mindenki nem éri el, ezt mindenki nem tudja csinálni. És különösen akkor, mert most tényleg egy mobiltelefonnal azt csinálsz, amit akarsz. Tehát,
de hát akkor be kellett kerülni.
Akkor be kellett kerülni, élőben kellett csinálni, meg kellett tanulni, hozzá kellett szokni. Tehát az egy teljesítmény. Folyamatos stressz helyzetben kellett valamilyen szinten teljesíteni. Tehát szerintem ez egy különleges dolog, és én magamban valamilyen elvártam egy különleges volna, elvártam volna egy különleges értékelést, a különleges teljesítmény miatt, De én igazából ezt sem kaptam meg. Én mind a mai napig, majd nyilván rátérünk, tehát az, hogy a könyvet is egy nagyon különleges dolognak éreztem, ezt is nagy dolognak tartom. De valahogy úgy nálunk ez olyan természetes volt, hogy miért, azt nem tudom. És nyilván ebből kialakul az, hogy nem érzed, hogy jó vagy.
És hát élsportoló voltál, és ahogy fogalmaztál, ezt felírtam magamnak nagy tehetséggel és kevés szorgalommal, ez volt a tenisz. De honnan jött ebből az újságírás? És mit adott az élsport előtte?
Az újságírás úgy jött, hogy teniszezőként, amikor kiderült, hogy a szorgalom hiány már azok is elvertek, akiknek nagyon kevés tehetségük, meg ügyességük volt, mert ők viszont rendesen jártak kondi edzésre, és gyorsan futottak, és kitartóak voltak. De csak az volt a kezemben, és álltam tényleg az érettségi után úgy, hogy hát akkor majd elmegyek, nem tudom, szokták mondani, hogy tenisznyelven stundézni, azaz, hogy órákat adni akárhova is. Volt egy aktuális szerelmem, és vele akartam egyébként elhagyni az országot, hogy majd milyen jó lesz, hogy én majd egy német nagyvárosnak a klubjában majd én ott fogok segíteni, és én is óraadó teniszedző leszek, vagy oktató, és akkor... Azért 1994-et írunk, ha jól emlékszem, igen. És az apukámnak volt egy olyan mondata, amit ma már nem lehetne kimondani, de gyakorlatilag az ő mondata mentett meg attól, hogy hülyeséget csináljak, ezt én azóta is többször elmondtam, lehet, hogy így nyilvánosságra nem, de nem mondott semmilyen durvát, de ma már ilyet nem lehet mondani a gyereknek, de azt mondta, hogy kislányom, én soha egy ujjal nem nyúltam hozzád. De ha most a felismerhetetlenségig össze kell verni a fejedet, hogy az útlevélképed alapján ne engedjenek ki az országból, én megteszem, mert már nem hat semmi. Nyilván nem történt ilyen. És akkor én nagy duzzogva, két hétig zokogva fetrengtem a szobában, és anyukám meglátott egy hirdetést az újságban. A KOS, az a Komlósi Oktatási Stúdiónak szeptemberben indult a következő soron következő képzése, és akkor mondta, hogy kislányom, akkor ide. Jó, nem érdekel, mi történik, most te ide elmész, bármi
lesz,
is legyen.
Lesz, igen.
És emlékszem, szeptember 10-én kellett menni, annyira megmaradt bennem. És nem éreztem, hogy ez most egy ilyen nagy dolog, rengetegen voltunk. Emlékszem, az én évfolyamomban egyébként 120 ember volt, tehát az nagyon-nagyon sok. A virágkorát élte egyébként a riportersuli. És közben, ahogy haladtunk, ugye az egyéves képzésben sem éreztem azt, hogy itt meg kell felelni, vagy hogy ez hú, de izgalmas, vagy hogy jaj, de stresszel, vagy hogy most mit kell csinálni, egy ilyen játszótér volt ez számomra. És olyan érdekes volt, hogy ki lehetett választani ugye két műhely foglalkozást, ahová járhattunk, plusz a nagy előadások, és akkor olyan előadóink voltak, mint Bárdos András, Fiala János, Vitrai Tamás, tehát hogy azért úgy nagyon komoly szakmai tekintélyek tartották az előadást, és ott is lusta voltam ám. Tehát, hogy engem mindig a büféből kellett előszedni, az biztos, hogy beszéltem. Tehát, hogy az én biztos, hogy járt a szám. És azon vettem észre magam, hogy ugye a igazgató, tulajdonos alapító, ugye a Gábor, Komlosi Gábor így beengedett az összes műhelyre, korlát nélkül, amihez kedvem volt. De még akkor se értettem, hogy vajon miért.
Hát meglátod benned valamit, meglátta a tehetséget.
De én ezt még mindig nem esett le, és akkor elvégeztem, megkaptam a kis bilikék kis diplomámat, és rögtön a Nemzeti Sporthoz elhívtak írni. Nyilván tenisz és szabadidősport, tehát ez a klasszikus terület, amit elfoglalhattam, és gyakorlatilag egy év után meg ott voltam a televízióban, ami 1999-et írunk.
Hát akkor ez egy nagy dolog.
Mert előtte azért még voltak tévés kiruccanások, de hogy az egy nagyon nagy dolog volt a szabadságtérre azért becsámpázni 22 évesen, 23 évesen.
Akkor folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet. Somogyi Díja író, újságíró, sportriporter a vendégem. Hamarosan innen megyünk tovább.